belügyminisztérium. Korábban már felmondták a Lange Event Kft-vel kötött az augusztus 20-ai programsorozatra vonatkozó szerződést. Hosszú betegség után meghalt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. A korábbi szövetségi kapitány Kovács István 1996-os olimpiai bajnok edzője volt. Irányításával Kovács István és Erdei Zsolt is világbajnoki címet szerzett 1997-ben. Szántó Imre 82 éves volt. A napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg, este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunától nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egressy Zoltán, Vesztett Éden. Dokumentumok és játék rádióra.
Más utat választunk, mint kitűzött.
Miért büntetne? Hisz ha az utat kitűzte, melyen, hogy menjünk, kívánja, egyúttal olyanná is alkotott, hogy vétkes hajlam másfelé ne vonjon.
Alulírottak, érett és hosszas megfontolás után, meggyőződvén, hogy a házas lét fenntarthatására okvetlen megkívántató, kölcsönös bizalom, egyetértés és önmegtagadás közöttünk visszahozhatatlanul megszűnt, minek eredményeül nem csak saját magunk örökös boldogtalansága, de a felbomlott családi élet következtében gyermekeinkre nézve is sokoldalú kár következnék,
egyetértőleg elhatározzuk ezen továbbra feltarthatatlan állapotnak véget vetni, s elválásunk okainak gyöngéttelen, s kellemetlen bővebb feszegetését mellőzve, melyeket pereskedés útján bíró előtt el nem hallgathatnánk, közmegegyezéssel egymástól örökre és végleg, elválni
a következő feltételek mellett. Én, Madács Imre, kötelezem magamat, valamint halálom esetére örököseimet, nőmnek holtanapjáig, míg nevemet viselendi, évenként 800 pengőforintot két részletben, fél évenként előre fizetni. Ha Jolán leányom, kit nőm magánál tart, 10. évét eléri, szaporodott nevelési költségeire még 200 pengőforintot tartozom fizetni a fent leírt 800 forinton felől, vagy belátásom szerint neveléséről másképp gondoskodni jogom lesz. Aladár és Ara gyermekeim nálam maradván azokat ápolni s nevelni tartozom.
Másrészről én, Fráter Erzsébet, visszatérek atyai házamhoz, s magammal viendő Jolán leányomnak gondos ápolása és nevelésére magamat kötelezem. Ezen szerződés minden pontjait, úgy szintén a 800 pengő forintnyi évnyi járandóságot elfogadom. Lemondok személyemre minden férjem utáni özvegyi örökösödésről egyáltalán, s határozottan. Gyermekeim, még néhány nap, vagy tán csak néhány óra, és nem leszek többé az élők sorában. Testemet majd valahol elkaparják, hiszen nem vagyok rá méltó, hogy egy családi sírboltba helyezzenek. Lelkem pedig égbe száll, vagy éppen az alvilágba. Ki tudhatná hova. ez a legkevésbé okoz gondot nekem. Beteg szívemre sokkal inkább nehezedik az a félelem, hogy ti is, kiket véremmel tápláltalak, elítéltek engem. Röviden szólva, én nem tartom magam olyan elfajzott, elvetemült teremtésnek, mint amilyennek világgá kürtöltek. Minden rossz indulatú ellenségeskedés és kárőrvendő túlzás ellenére én csupán egy valamit ismerek el, hogy olyan mélységesen szerencsétlen lény voltam, aki a bal szerencsés körülményekkel vívott küzdelemben alul maradtam.
Asszony kellene már neked, de olyan, amilyen én vagyok, aki gondodat viseli.
Anyám, ha szívemre téve kezemet az égre tekintek, kérdve mit tettem, hogy megérdemlem a világ megvetését, nem meleg semmit. Tán néhány gyöngeségen kívül mi vádolhassam.
Mit akarsz ezzel?
Egész életemet egy szent célra áldoztam, az anyai fáradalmaknak, aggódásoknak és gondviselésnek bármi kis részét lerúhatni. És ha kérdezem magam, mi ezért a díj, szívembe egy szózat emelkedett, mely súgta, anyád megelégedése.
Tudom, fiam, tudom.
Milyen fájdalmas ezen öntudattal a bizadalmatlanság, hogy egy anya az őt úgy szerető fiára gyanakszik.
Ne kezd megint.
Emlékszem, ha 6 órakor nem voltam otthon, az mondatott kóbor vagyok. Iskola után tilos volt nékem barátaim körében mulatni néhány percet, és ha visszajöttem a templomból, ismét az ölő, gyanús szavak, talán nem is voltál a templomban, és így tovább. Mindenkor inkább egy tördöfést érzenék mellembe. Valóban gyakran gondolám, ilyenkor nem lenne, jobb nem lenne.
Ne vétkezz az éghatalma ellen! Ne beszélj így!
Mindegy. Mutatja úgyis mellem és egészségem, hogy nem oly hosszú lesz a földi pálya. De legyen az bármi rövid is, szentelve nekem.
Ezért kellett nekem élni, hogy ezen szomorú időt eléljem. Se életem, se vagyonom semmire se veszem, csak értetek, reszketek és szorongok. Szeretett fiaim, titeket jó polgároknak Isten segítségével felneveltelek. Most asszony kell neked.
Otthonról olyan voltam, mint a többi birtokos családból származó leány. Csinos, életvidám, jó táncos, jó lovas. Járatos a modern irodalomban. Szeszélyre, duzzogásra hajlamos, aszerint, hogy teljesítik-e kívánságait. Kérőre vár, akiről elhatározta, hogy majd az ujja köré csavarja. Romantikus fellángolás és fékezhetetlen csökönyösség, hajlam a magányosságra, és túlcsortuló szórakozás vágy már korán váltották egymást keblemben. Annál is szeszélyesebben, mint hogy jó anyámat hamar elveszítettem, és sorscsapásokkal sújtott apámnak nem volt ideje leánykájának neveléséről gondoskodni. Mint vad rózsa úgy nőttem fel. Egy jóságos, tapasztalt kertész gyámolításával bizonyára viharoknak ellenálló virággá fejlődtem volna. Egy bálon ismertem meg apátokat.
Ez az enyém. A nagyvilág helyett etér lesz otthonom. Bírok vele, megvédem azt a kártevő vadaktól, és kényszerítem nékem termeni.
Én meg lugost csinálok, éppen olyat, mint az előbbi, és így közénk varázslom a vesztett édent.
Nézze csak, milyen álmodozó a tekintet. Milyen csodásan kifaragott a kezem.
Erzsi, Erzsi. Maga szerelmes.
Nem is ismerem.
Nagyon tekinget, ő is.
hallottam az előbb beszélni. Fölényes műveltségű. És milyen méltóság teljes. Mint egy prédikátor.
Jön, jön.
Jaj, Istenem.
Én most magára hagyom.
Várjon.
Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Madács Imre.
Fráter Erzsébet.
Nagyon örülök. Az életemet mentette meg ez az uzsonna.
Igen?
Tudja, az öcsémmel jöttem Losoncra. Messziről figyeltem az üveges kocsiját, amivel jött.
Nem tudtam.
Aztán itt nem láttam egy ideig. Biztosan az éjségtől nem látta.
Hát igen.
A bál leglélek táplálóbb része az uzsonna, nem igaz? Manna a puszták vándorának. Gyönyörű ruhája.
Köszönöm.
Már régen figyelem magát. Olyan, mint egy kis lidércke.
Lidércke?
Amely éjjel ég, bolyong, örvény fölébe csal, és megfoghatatlan. A kontyában ezek a veres és fehér rózsák a szalagvégekkel. Tudja, mit jelent?
Mit?
A szalagvég a vonzerőt, a rózsa az osztott élvet, a kosár a cinizmust. És látom, a kedélye változékony. Hol mosolyog, hol szomorú. Eső a napsugarak között.
A kedélyem?
Jöjjön. Táncoljunk.
Ne.
Jöjjön.
Egész éjjel táncoltunk. A bál végén megbeszéltük, hogy levelezni kezdünk. Szerelmes lettem.
Édes madács, Isten, kire öntudatom tisztaságával emelem buzgó fohászomat, adj erőt összeszedhetnem zajongó keblemnek érzelmeit, adj erőt egy gyenges, bátortalan lénynek egy szíve úgy, mint lelkire ható ostromnak elfogadására.
Ott a kis ház. Ajtajában állva vár a kedves ölelő karába, és szemében tiszta érzelem. Mint virág él, illatot lehelni. Ő szeret, mert kell neki szeretni, és nem tudna élni nélküle.
Mégse! Nem való közénk.
Vagy ő, vagy senki.
Több vagy, mint a gyermekem, a mindenem vagy.
Vagy ő, vagy senki.
Akkor neveld olyannak.
Olyan.
Nem való közénk.
Eleinte úgy látszott, hogy egymást kiegészítve, egymást boldoggá tesszük. Úgy lestem tudós, bölcselkedő, hazafias fejtegetéseit, mint egy iskolás lány, aki belebolondult a tanítójába. Ő pedig igen örült, hogy bennem figyelmes tanítványra lehet. Csesztvei életünk első két esztendeje felhőtlen idill volt, melyet csak még bensőségesebbé tett a ti eljöveteletek, szeretett gyermekeim. Kettőnk oly különböző jelleme közt a hidat a szerelem jelentette. Az pótolta nekem a külső szórakozásokat, Imrének pedig a költői munkáitól várt, elmaradt sikereket. Még a felviharzó, majd elnémuló szabadságharc hullámai, melyek ugyan hangos visszhangot keltettek lelkünkben, még azok sem bonthatták meg kettőnk harmóniáját.
Csak egy van, ami még érhetne, hogyha a sors jókor eltemetne, irigyelve boldog létemet. S nézek gyermekemre nőm karában, benne egy megifjadott világ van, s nem félek, hogy a sír eltemet.
Gyenge, ingatag, tudása fogyatékos,
nem ismered,
dacos, hiú, kacé!
Anyám!
Elruházod imádottad képét a női tulajdonságok minden szépségével! Szégyen! Ebben a családban!
Szeret engem!
Egy ilyen nem tud szeretni!
tönkretesz.
Anyám, hidd el!
Ki használ? Elképzeltél egy ideált, és őt állítod a helyére, ideje felébredned. Nem ilyen kell neked. Több vagy, mint a fiam. Nem engedem!
Anyám! Nem te döntesz.
Nem tudom szeretni. Ez nem lesz hűséges, nem lesz alázatos. Ez túl büszke.
A tragikus fordulat csak 1852. augusztusában következett be. Közvetlen oka Imrén bizalmatlansága volt, amivel engem halálosan megsértett. Kossuth titkárának történetét, aki kertésznek öltözve Madácstól menedéket kapott, ismeritek. Hogy emiatt a nálunk beszállásolt osztrák tisztet be kellett csapnia, az is rendben volt. De megbocsáthatatlan hibájául róvon fel neki, hogy engem nem avatott be ebbe az ügybe. Attól tartva, hogy fecsegni fogok. Hogy én árulójává legyek valaminek, ami az én férjemnek szent. Inkább haraptam volna le a nyelvemet. Este volt, amikor váratlanul fegyveres csendőrök léptek be hozzánk.
Nyissák ki! Nyissák ki azonnal!
Mi történt?
Értem jöttek.
Érted?
Maga Madács Imre.
Én vagyok.
Velünk jön.
De hát miért?
Indulás.
Apátokat fogolyként hurcolták el. Házunk családfő, birtokunk gazda nélkül maradt. Gyermekeimnek apjuk, nekem támaszom nem volt. Egyetlen garasom sem volt, és senki nem állt mellettem, akitől segítséget vagy tanácsot kaphattam volna. Legtermészetesebb az lett volna, ha az anyósom, Sztregova szigorú úrasszonya, magához vesz. Ő azonban gyűlölt engem, házasságkötésünk óta.
Szükségem van pénzre.
Még? Még kellene? Mennyi még? Könnyelmű vagy. Imre börtönben van, neked meg semmi nem elég.
A gyerekekre.
Oszd be!
Kénytelen voltam adósságokba keveredni. Egyre inkább beláttam, hogy férjem elnéző magatartása valójában méreg volt kifejlődésem szempontjából. Gábulatba ejtett. Önálló cselekvésre képtelenné tett. Tapsoló közönség. Csak ennyi voltam számára.
Álljanak sorba. A mai napi rend. 6 órakor főzön a gazdasszony marhahúsból gulyást. 10 órakor egyenek a mi cselédjeink, és kikik kapjon egy-egy pohár bort. 12 órakor egyenek az idegen inasok. Ugyanakkor kapjanak az idegen szobaleányok kenyeret és gyümölcsöt. 1 órakor a mi két inasunk hozza be a nappali szobába 2 rendbéli likört. Hozzá 2 tányér kalácsot. Vigyék az urakhoz a 2 tokait, a 2 zöld tányéron levő kalácssal. 2 órakor legyen ebéd. Ez alatt a nappali szobát rendbe kell szedni. Ez alatt tegyenek a cigányok. Amint az inasok az ebédlőt rendbe hozták, mindjárt egyenek a szobaleányok, a mi inasaink és a szakácsok. 7 órakor lesz uzsonna, a nappali szobában. Az inasok hordjanak lemonádét és mandulatejet. Ugyanakkor vacsoráljanak a cselédek. 12 órakor lesz a vacsora, 3 nagy és 2 kisebb asztalra terítve. Az inasok többször tekintsenek oda, és ami kifogyott, újítsák meg. Elmehetnek.
Édes kedves emmikém, kénytelen vagyok néked ezen egy pár sorba helyzetem és kérésem nyilvánítni, és kérni segíts, mennyire sorsod engedi rajtam.
Légy szíves nékem egy 600 pengőről szóló kötelezvényt küldeni, hogy én szerezhessek rá pénzt. A végső szükség kénytelenít erre, tudod, hogy csak abból élünk, amit anyád ád, és ez is bizonytalan. Főképpen nékem. Nékem nincs jogom követelni, de nem is akarok. Kérlek, intézkedj a kötelezvényről, bár néked sincs önnön vagyonod, de talán mégis valamelyik rokon vagy barátod kisegít a végső szükségből. Másképp nem vagyok képes élni csesztvén. Ha minden napra nem volna reményem, hogy jössz már, elköltöztem volna atyámhoz. De rövid időre nem érdemes, mert ugye az Isten és igazságos bíráid nem soká hazabocsájtanak, és én akkor számadást mutatok minden pénzről, mi kezem közt megfordult. A gyermekek szépen nőnek és egészségesek. Csak már hon volnál, oly keserves nálad nélkül most nékem, csak már hamar meglátogathatnálok. Írjál egy fiú nevet is, mert csak lány nevet írtál Pozsonyból leendő gyermekünknek. Csókol forrón szerető nőd, Erzsi.
Nőm is ott ül, kisfiú ölében, kis fakardot forgatván kezében. Anyja lopva könnyeket töröl. Ó, a boldogság itt mind valódi. És könnyűt csak költészet fakaszt ki múlt idők történeteiből.
Egy rongyom sincs, a gyerekek fáznak. Miért nem ad pénzt nekem?
Becsüld meg, ami van.
Miért nem ad?
Mert nem becsülöd meg.
Most értem csak, oly fájó gyönyörrel, hogy mit hangicsál a rabmadár. Énekével lopva a szabadba menekül, és kis fészkére jár. Érzed én ő lelkem suhogását, mint rejtélyes, zokogó szelet. Érzedé, a homlokon csókollak, és utánad a két gyermeket. Látom. Látom, érzitek hiányom. Ó, mi édes szűmnek ez, mi jó. Ah, de akkor, mint víz, összesímul a barázdám, mit vág a hajó. Kedvesünk, ki messze vál a tőlünk, nagy hiányt hagy szívünk fenekén. Mintha a legszebb tőt kiszakítják, dús virágágy kellő közepén. Ah, de a virágok összenőnek. A hiány fogy, kisebbül akár, míg a kedves, hogyha visszatérne, útban lenne, s helyt sem lelne már.
Édes Emmikém! Tégy valamit, hogy örökké ne kellessen nékem gond és keserűség között gyötrődnöm. Vagy talán anyád már végképp el akar szekírozni, ezt igen könnyen elérheti, mert én nem szeretem magamat hiába szekíroztatni. Beszélj véle, és adj valami biztos helyzetet, csak hogy én minden érintkezéstől ment legyek anyád irányába. Ő véle, én soha egy faluba nem fogok lakni, ez eltökélt szándékom. És így én, sztregovai lakos, soha nem leszek. Ezt az örökös könyörgést, várakozást, tétlenséget meguntam lelkemből. Ara és Jalánka betegek. Himlősek, mint én. Doktort nem hozatok. Én sem orvosoltam magam, tűrjenek ők is. Úgyis a boldogság a sírba lakik, csak nékik lesz jobb, ha nem ismerve az élet keserűségeit, ott lelik fel örök nyugalmukat. Írjál, hogy segítsek magamon. Én nem vagyok képes így létezni.
El tőlem, el. Segítség, irgalom. Szemfényvesztők és egy rútvén boszorkány. Így meggyaláztak egy becsületes nőt.
Én a nádori udvar fényes estéjeire jártam, megtanultam viselkedni. Én végig küzdöttem az életemet. Hogy ülsz te az asztalnál? Egyenes testtartásban kell ülni.
Egyenes testtartásban.
És a kezeid lógnak. Kezek az asztalon. és mindenek előtt hallgatva. Tanuld meg! És elköltesz minden pénzt.
Nincs mit elkölteni.
Ne feleselj! Én azt mondom, hallgasson mindenki a kisbíró szavára. Amire azt mondja, ne tedd, azt ne cselekedd. Ez a kisbíró a lelkiismeret.
A lelkiismeret.
Én a te korodban kenderrel, lennel, pulykákkal foglalkoztam. A sztregovai pulyka ma országos hírű. Én tudtam, hogy kell lóvni hidegtől, melegtől, esőtől, széltől. Te mit tudsz? Te mit tudsz bármiről? Én Ötvöst és Jókait olvasom. Te mit olvasol? Én imádkozom. Te nem. Ne sírj. Imádkozz.
Két világ közé hajítva, melyikhez nyújtsam jobbom, nem tudom. A test alá vágy, és a gondolat föl. Ne küzdjetek. Ne küzdjetek.
Gyerekestül rongyosak vagyunk, már majdnem megőszülök, ez borzasztó egy élet, meddig tart ez még így? Már az életet örökre meguntam, már a sok álmatlanságtól annyira gyenge vagyok, hogyha nagy nehezen egyszer körül járom a kertet, 3 nap is fáradt vagyok, és fáj a mellem, minden idegem tökéletesen el van gyengülve, és mióta ez a himlőn volt a jobb oldalamba a bordacsontok felett a legkisebb megerőltetés vagy felindulásra úgy ver a vér, mintha ott is egy második szívem volna. A gyerekek már némileg jobban vannak, Jolán igen gyenge és sovány szegényke. Szörnyű most ezen a csesztvén, úgy tengődöm, mint egy elkárhozott. Csókollak ezerszer, Isten véled.
Minél inkább megalázottnak, rászedetnek éreztem magam, annál égetőbben támadt fel bennem a bűnre való hajlam. Ki kellett tombolnom magam, elégtételt találni mindam a szenvedésért, amellyel vétlenül sújtott a sors. Így történt, hogy nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és nem is akartam. Annál kevésbé, mint hogy egy olyan férfi alakjában került elém, akiről azt képzeltem, hogy az enyémnek épp az ellentéte. Egy piperkőc, egy üres vidéki Don Juan. Nekem épp ez kellett. Mámort kívántam, mert különben belefulladtam volna az elkeseredésbe. Amikor Imre végre kiszabadult és hazajött, térdre borulva be akartam vallani neki ballépésemet. Más emberré lettem volna, ha eltaszít magától, vagy akár megver. Visszakunyeráltam volna magam, és megcsókoltam volna a kezét, amellyel erőt tanúsított. Mindebből semmi sem történt meg. Egyetlen szemrehányó szó sem hangzott el az ajkáról, pedig bizonyára tudott arról, ami történt. Így aztán megbánásomat, szégyenemet, haragomat mind magamba folytottam. Átköltöztünk Sztregovára, ahol nagyanyátok megközelíthetetlenül távol tartotta magát tőlem, mint egy királynő, aki méltóságán alulinak tartaná hozzáérni egy magamfajta féreghez. Nem maradt más hátra számomra, mint érzéki élvezeteket hajszolni. Kellett, hogy szakításra kerüljön a sor. Én túlságosan is a benyomásaimtól vezettettem magam, Imre pedig a maga makulátlan fölényében tetszelgett. Egy valamit még megtettem. Szeretett gyermekeim. Miattatok. Levelet írtam fennen trónoló anyósomnak, amelyben töredelmesen a közbenjárásáért esedeztem. Egyedül anyai lelke elejébe. Bocsánatát kérve vagyok bátor, és Imre könnyei és lelke fájdalmától erőt nyerve, ezen egy pár sorokat anyás szíve elejébe bocsájtani.
Itt a perc, hol Imrétől és kedves gyermekeimtől el kell válnom. Az igaz, hogy sokrészt magam vagyok oka, mert nem kellett volna engedni fájdalmaktól magamat annyira elragadni. De ellenem annyian ármánykodtak, és én bennem a dac erőt nyerve eljött az idő a sok félreértések után, hogy Imre elküldött magától, de... Istenemre mondom, soha szívem meg nem hűlt iránta forrón éreznie. Ezt csak most érzem. Midőn itt a keserű elválás percei. Már elkésve Imrét kiengesztelni. Egyedül még azon szerencse volt reám nézve bemenni Pestre, és ha még lehet, a közöttünk történt szerencsétlen elválási megállapodást pecsét nélkül hazahozni. De késő volt a fáradozás. Oda volt az utolsó remény részemről. E késedelem oka pedig, tessék meghinni, csak azon okból esett, hogy túlbecsültem magam. De jöttek dolgok fel, mik engem vérig sértettek. Ezután lelkem ismét felvette állarcul dacosságát, és várt egy más kedvező pillanatot, de az indulat sokszor eltévesztette a perceket. Sokszor a bátortalanság is okozta, hogy Imrének nem mertem szólni. Míg végre eljött az utolsó perc. Érzem, hogy az élet fogy bennem, ha meg kell tőle és gyermekeimtől válni. Térden kértem, bocsásson meg. Látva, hogy ő is fájó szívvel válik meg tőlem, ő sírt. Meg szeretett volna engedni, nem tudom mi az, mi visszatartja, bocsánatát nem merve kimutatni. Még ez volt hátra. Anyai szívemnek, kegyes anyjának tanácsát kérni. Az igaz, hogy már az utolsó percbe teszem, de meg lehet győződve, hogy lelkem mélyéből ered. És egyedül anyai szívem és Imre iránti forró ragaszkodásom bátorít ezen lépésre. Legyen bíró felettünk, hogy van-e még remény, Emminek megelégedést, megnyugvást szerezhetnem. És nem lesz-e szégyen kedves fiának, ha nékem megbocsájt. Szívem érzi, hogy a jövő boldog lett volna közöttünk. Kérem, lelke sugallatából eredő tanácsát a végső percekbe. Szóljon Emmivel, és amit határoz, én megnyugszom benne, ha még érdemes vagyok tanácsa elfogadására. Higgye meg, hogy büszkeségből is nem kértem eddig. És ha nincs bocsánat számomra, úgy szegény Jolánkára kérem nagyanyai áldását, hogy mindnyájunkkal az Isten szeretete maradjon. Bocsánatot kér bánatos lelkem. Erzsi.
Semmiféle válaszra nem méltatott. Így veszítettelek el benneteket. Otthonomat. Nevemet. Egész jövőmet.
Ó, miért lökém el magamtól azt a gondviseletet, mint ösztönöm sejtett, de nem becsült, s tudásom óhajt. Ó, de hasztalan.
Ugye? Ugye? Hasonlót érzek én is. Ha majd harcolsz a fenevadakkal, vagy én lankadva kertünk ápolom,
körültekintek a széles világon, és égen földön nem lesz egy rokon, nem egy barát, ki bíztasson vagy óvjon. Nem így voltám az egykor, szebb időkben.
Micsoda rendetlenség, papírok össze-vissza. Ez mi? Tisztelt Arany János. Arany János. Aranynak ír levelet. Velem közlött észrevételeidet, ha mind egytől egyig nem helyeselném, csak szegénységemnek adnám igen sajnálatos bizonyságát. Valódi Kolumbusz tojások azok, mint minden helyes észrevétel szokott lenni, az ember csodálkozik, hogy nem jött rá magától. Legfeljebb a meglevőnek megtartásában mutatott túl kíméletességed iránt lehet némi észrevételem, s bár fáradtságodat szaporítja, csak arra kérhetlek, törülj bátrabban.
Jó napot, anyám!
Itt vagy.
Nézze, mit hoztam. Tegnap beszéltem az országgyűlésen, tökéletes sikerrel. Utána a kocsmákban, a kávéházakban csak arról beszéltek. Itt vannak az újságok, nézze, anyám, rólam írnak.
Ez mi?
Hányszor kértelek, hogy ne kutass az asztalomon?
Arany Jánosnak küldtél valamit?
Írtam egy drámát.
Drámát?
Az ember tragédiája. Ez a címe.
És miért nem adtad ide? Eltitkoltad.
Nem akartam idejekorát.
Előttem titkolózol? Micsoda szégyen.
Egy költemény, melyben az Isten, az ördög, Ádám, Luther, Danton, Afrodité, boszorkányok, s tudj Isten, mi minden játszik. De mindjárt az első lapon az Isten így szól, be van fejezve a nagy mű, igen, s úgy összevág minden, hogy azt hiszem, évmilliókig szépen elforog, míg egy kerékfogát újítni kell. Így frivol passzus, az egész műben nincs több, de ez ott volt, és ezen Arany annyira megbotránkozott, hogy letette, s hónapokig feléje sem nézett, míg aztán újra kézbe fogta, s megtetszett neki.
Miért alászkodsz meg ennyire? Mi ez, hogy szegénység bizonyítványa, meg Kolumbusz tojás, meg hogy törülj bátrabban,
anyám,
és nekem nem is szóltál? El akarom olvasni.
Oda fogom adni.
Nem is szóltál. Nem értem. Mikor még Jolán ért?
Most indulok.
Ne beszélj azzal a megérával. Hozd el Jolánt és kész. Mutasd az újságokat.
Aladárt és Arát 8 éve nem láttam.
Küld ki Jolánt. Indulunk.
8 éve.
Ne kavarjuk fel a gyerekek lelkületét.
Jolánka...
Megállapodtunk. A holmi rendben van?
Nem tudja, hogy örökre viszed el.
Erzsi.
Tessék.
Semmi.
Tessék.
Visszajöhetnél. Csak viráglény nálunk.
Anyáddal együtt én nem.
Visszajöhetnél.
Nem.
Hát jó.
Isten veled. Küldöm Jolánkát.
Tisztelt Arany János! Kedves barátom! Te voltál az, ki nevemet az irodalomba hoztad. Ítéleted temethette volna azt el örökre. Megtennéd-e azt is még értem, hogy te mutatnál be a társaságba? Van-e rendes idejük a társaság üléseinek, melyekben székemet elfoglalhatom? Már készítek-e célra egy esztétikai munkát, de közölni szeretném veled, és kérlek, mondd majd meg, elmondhatom-e, mert valami sületlent nem akarnék mondani, miután úgyis többet vár tőlem minden, mint valóban bennem van, sok érdemem fölötti bírálata miatt művemnek. Én publicista voltam, mielőtt az irodalomban felléptem, pártküzdelmekben, megyei kaballákban vettem részt, azért ne hidd, hogy talán oly érzékeny vagyok a kritikában, mint egy szűz leány, ki mindjárt elpirul.
Tisztelt Imre!
Igen, kérlek, légy oly jó. Küldjél a már lejárt 420 forintról nékem váltót. E kérésre a kényszerűség hajt. Ha a váltót megnyerem, én rögtön egy általános nyugtával biztosítlak, afelől nyugodt lehetsz. A jó indulatod, ha kérésem teljesíted, igen sok bajtól megszabadít. Még mindig kellemetlen pörökkel küzdöm, egy szóval reám nagyon jót idézne elő a váltó megnyerése. Bár a múltból tapasztalt eljárásod folytán alig bírom hinni, hogy ennek is eredménye legyen.
Micsoda levél? Arcátlanság!
Nincs semmije. Láttam, amikor ott voltam.
Megérdemli.
Tisztelt Imre! Megbocsáss, ez ismétli alkalmatlanság miatt, de a váltó írását minden jó szándék dacára is rosszul írtad. Itt küldöm vissza, és egy új váltót küldve légy szíves ezt aláírni. Összesen csekély a hiba, de hiába, ha a forma helyességét kívánják. Egész tisztelettel maradtam, Fráter Erzsébet.
Az ember tragédiája kiadásáért tartoznak nekem 600 forinttal. Mindig készültem Pestre, nem sürgettem, de most megkérem.
Nem kell.
Tartozom Erzsinek.
Te semmivel nem tartozol neki, jegyezd meg. Semmivel. És nem tűröm, hogy szóba állj vele.
Nincs semmije.
Úgy van, ahogy megérdemli. Isten akarta így.
Tisztelt Imre! Csodálom, hogy így hosszú idő óta sem jó, sem rossz választ nem nyerhetek. Pedig elég világosan megírtam, és egyszer mint kértelek, hogy csak az égető szükség kényszerít a váltó kérésére. Csodálom, hogy lehetsz ennyire elfogult saját magadnak kárt nem okozva e kérésem teljesítésével, és mégis makacsul húzott halasztod e váltó küldését, holott már én részemről akkor is áldozatot hoztam, midőn ráállottam a májusi és szeptemberi fizetésre. Minden 100-ból 10 elengedéssel, így 420 helyett 380 forinttal szívesen megelégszem. Ne engedd, hogy a baj és aggodalom megöljön, az írás meg igen terhes és fárasztó. Őszinte tisztelettel gyermekeim csókolva maradtam Fráter Erzsébet.
Tisztelt egybegyűltek! Székfoglaló értekezésem címe a nőről, különösen esztétikai szempontból. A nő nem egyszerűen csak ember, ki egyszer s mind esetlegesen nőnemű is, mint azt a rideg logika diktálja, de utolsó ízéig egy sajátságos valami specifice nő.
Tisztelt Imre! Ez már 5. levelem, és most már itt van május 15-e, és már most igen kérlek, légy szíves, megküldeni a már úgyis lejárt 420 forintokat. Levelem rövidre foglalom, minek mondjam el újra, mit már 5-10-ben tettem, tisztelettel zárom soraim, Erzsi.
Testének sokkal tetemesebb része van nemi célokra alkotva. Vére testsúlyához képest több, keringése gyorsabb, hőmérséklete magasabb, véralkata idegesebb. Nagyon természetes, hogy a mélyen szervezetében rejlő különbség a nő egész lélekvilágát is áthatva, eszmekörét, tevékenységét különbözően határozza meg a férfiújétól. S így korán sem üres frázis, hogy a nő szívén keresztül gondolkodik. Könnyebben felfog és tanul, de teremtő géniusz híjával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik. Ő mindig csak a szenvedő, sohasem a beható elemet képviseli, s innen, míg a dilettantizmus legkedvesebb kontingensét szolgáltatja, soha a művészetet és tudományt lényegesen előre nem vitte.
Tisztelt Imre! Utólagos kérésem még az lenne, légy szíves, ha csak tehetségedbe van. A szeptember 20-ára eső 420-ból 100 forintot küldeni, mert elég legyen azt mondanom, hogy a mindennapi kosztomat a fogadóba fizetni nem vagyok képes, ha pedig örökös előleges adósságot kell csinálnom,
soha nem jövök tisztába itt, ebben az uzsorás városba.
Minden üldözött, új vallás felekezetnek lelkesült nő mártírjai, minden néplázadásnak asszony tigrisei vannak. Minden borzasztó látványnál s kivégzésnél izgatottságot keresve feles számban van jelen, de elmegy a pestises beteg ágyához is, honnan a meggondolt férfi visszaretten. A nő alárendelt testi és lelki ereje védelmet, ápolást keres, s az erősebb férfiú lelkében épp oly érzéseket költ, mint az elhagyott gyermek, a hervadó virág, megdermett madár. A nő a szerelem megtestesülése, s a legvadabb férfi meghajol rózsavesszejének. Megszelidül, mint a vérengző vad a tehetetlen gyermeknél, hisz az utunkban álló virágot is kikerüljük, s el nem tapodjuk a fetrengő bogárkát. Lehet nő, ki egész életében egyebet nem tett, mint szeretett. De a szépség és szeretetre való rendeltetés öntudatának minden aberrációja is kiválóan női tulajdon. A végletekig vitt hiúság csak egy Báthori Erzsébetben, az elvadult élv vágy csak egy Borgia Lukréciában nyilatkozhatik. Csak egy Stuart Mária öltözködhetett tükör előtt, midőn a vérpadra lépett.
Semmihez nem volt kedvem. Meggyötört agyamban öngyilkossági gondolatok cikáztak. Amikor megjelent az ember tragédiája, az elsők között voltam, akik megszerezték. Amikor az első részt olvastam, büszkeség és öröm lobbant fel bennem, hogy egy ilyen lángésznek adhattam az ifjúságomat. Hirtelen azonban megpillantottam a Kepler jelenet sorait. Mint tüzes vas, perselődtek emlékezetembe.
Ó, nő, ha te megbírnál érteni. Ha volna lelked, oly rokon velem, minőnek első csókodnál hívém, te büszke lennél bennem, s nem keresnéd kívül a boldogságot körömön.
Talán neked nagy már az áldozat, az éj hűvös szelét kiállani. Még én egy jó, nemes férjet csalok meg, az ég átkát, világítéletét vonom magamra.
Megaláztatástól és szégyentől félőrülten ziláltam össze a hajam. Kétes volt engem, virágkorának társát, gyermekeinek anyját pellengérre állítani, és mint elrettentő undokságot állítani a világ elé. Odadobtam utolsó erkölcsi fenntartásaimat, önbecsülésem maradékát, és mit sem törődve azzal, hogy mi vár rám, rohanni kezdtem lefelé a lejtőn.
Egy hűtelen elpártolás női kötelességeitől mennyivel nagyobb rombolást hoz az egész családi létre, mint a férfiú félrelépése. A szülői viszony gyermekével oly végtelen erősebb az apáénál, s az anyatej, anyanyelv s anyai oktatás szent háromsága által nem csak a család alapjait rakja le, de az öntudatra ébredező ember lelkében mindazon kegyelet, gyöngéd viszony s szent eszme csíráját ülteti, melynek természetes őre a nő. És azon imák visszhangja, melyeket összekulcsolt kézzel fél öntudatban hallánk anyánktól, végig kísér az életem. Így munkál a nő csendesen, zajtalanul szerény házi körében, s mégis roppant hatással az egészre nézve. Mint a koralt készítő bogár, mely világrészeket hoz létre, mint az árjadozó lég, melyet észre sem veszünk, de hiánya egyszerre feltűnnék pusztulásunkkal együtt.
De épp mert a virág zománcához hasonló gyöngétségű szentségek őre a nő, ha egyszer ki van ragadva kijelölt köréből, ha egyszer levetkezé a kegyelet érzéseit, s túltévén magát a kedves előítéleteken, okoskodva akarja elemezni mindazt, mit csak éreznie kellene, sokkal mélyebben süllyed, s nehezebben, hogy ne mondjam, sohasem képes többé erkölcsileg felemelkedni, mint azt a férfiban számtalan esetben látjuk. Kisebb lelki erejes, nagyobb szenvedélyessége közreműködnek ebben, s míg az erkölcsi és esztétikai szépnek eszményképeit a nő szolgáltatja, az erkölcsi és esztétikai rút ne továbbját is csak a nő képes előállítani.
Reménykedjetek velem együtt, hogy a legfőbb bíró engem nem az elvetemültek közé fog besorolni. Ő, ami mindent megbocsátunk, és tudja, hogy én nem csak saját gyarlóságomnál fogva, hanem talán még inkább azoknak az értetlensége és gőgje folytán pusztultam el, akiket földi úti társamul adott a végzet. Viszont látásra egy jobb világban, ahol én vele megtisztultan és büntelenül fogok találkozni. Anyátok, Fráter Madács Erzsi.
Édesmamám, sem szegény atyám, sem Pali nem szenvedett annyit, mint én.
Aludj, kimerültél.
Hiszen a halál az semmi, abban nincs semmi, de ez a fuldoklás, ha még pár napig tartana, lehetetlen kiállni. Jó ét.
Meghalt. Adja az Úristen az ő szent áldását, Reád. Köszönöm, kedves jó fiam. Tiszta szívemből köszönöm, s légy áldott minden gondoskodásodért, melyel gyönge anyád iránt oly készséggel és gyöngéden viseltettél.
Mit állsz, tátongó mélység lábaimnál? Ne hidd, hogy éjjed engem elriaszt. A por hull csak belé, e föld szülötte. Én glóriával által lépem azt.
Elhangzott Vesztett Éden. Egressy Zoltán rádiójátékát hallották dokumentumokkal. A szereplők Madács Imre, Kulka János, Fráter Erzsébet, Bertalan Ági, Majtényi Anna, Béres Ilona. A hangfelvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Dramaturg Soltenszky Tibor. A rendező Hegedűs D. Géza.
A hangjátékot legutóbb 2017. december 2-án sugároztuk a Kossuth Rádió hullámhosszán.
Thank you.
Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.